Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke alapján. Alap azt írta, hogy a kárpátaljai ukrán állampolgár Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, erről azonban orvosi papírral nem rendelkezett. A család szerint eltűntként tartja nyilván a hadsereg a férfit, keresik, de nem lelik, és információt azóta sem kaptak róla. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balog Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy volt felmentése. A lap úgy tudja, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el. Ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító ukrán állami vízműveknél. Az Országos Szórótánc Fesztivál regionális válogatóját rendezik április 1-én Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és Színvavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a gyermek néptáncosok 17. Országos Szórótánc Fesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok az országos döntőn folytatják majd Szarvason, mondta Maródi Attila, a Színvavölgyi Néptánc Műhely művészeti vezetője. Folyamatosan újulnak meg a magyar egyetemek, melyeknél az elmúlt időszakban csak nem 1000 milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a köztelevízióban hétfőn. Hankó Balázs elmondta, a kormány szerint nem csak az ösztöndíjak terén, hanem a kollégiumi férőhelyek bővítésében is előre kell lépni. Ismertette, jelenleg mintegy 46-47 ezer kollégiumi férőhely van az országban, és ezt 2030-ig 50%-kal bővítenék. Ebben a diákváros és a vidéki egyetemi fejlesztések is benne vannak. A miniszter elmondta azt is, hogy Debrecenben például 2030-ig egy 1600-as bővülés valósul meg. Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb bővítésre Budapesten van szükség. Ott a diákváros egy 12-18 ezer kollégiumi férőhely növelést indít el. Indulnak a nőnapi ellenőrzések. Március első hetében az adóhivatal országos figyelmet fordít a virág, édesség és ajándék árusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt. Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40%-áig terjedő bírságot is kaphat, figyelmeztetett az adóhivatal. A húsvéti ünnepek közelettével tavaszi átfogó élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a kormányhivatalok a szezonális élelmiszerekre vonatkozó szabályok betartása érdekében, közölte hétfőn a hatóság. A közlemény szerint a kiemelt élelmiszertermékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszerbiztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomon követhetőség biztosítására irányul. A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárló központokban üzemelő vendéglátó helyeket is ellenőrzik, ismertette a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Az időjárásról.
Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a keleti ország részben nem valószínű csapadék. A légmozgás gyenge mérsékelt marad. Kedden napos idő várható gomoly felhőkkel, melyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, immár 27. alkalommal rendezték meg a dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. A döntőre február 20-án és 21-én került sor. Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tudtuk meg Szepesiné Medve Judittól, az intézmény biológia-kémia szakos tanárától, a verseny főszervezőjétől. Három kategóriában mérették meg tudásukat a 7., 8., a 9., 10., valamint a 11., 12. évfolyamos tanulók. A részletekről, a verseny múltjáról és céljáról is hallhatnak a következő percekben. A riporter Kisné Veres Viktória.
A 27. dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi verseny országos döntőjét rendezték a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában Szepesiné Medve Judittal, az intézmény kémia-biológia szakos tanárával, a biológia-kémia-földrajz munkaközösség vezetőjével, a verseny főszervezőjével beszélgetek a következő percekben, akit először arra szeretnék kérni, hogy a verseny múltjáról, a verseny céljáról szóljunk először.
A versenyünk 27. éve került megrendezésre. Az első évben, amikor ez elindult, akkor én még nem is dolgoztam ebben az iskolában. Kolléganőm Szentesi Csilla volt, aki elindította ezt a versenyt, az ötletadó pedig Kormos Vilmos, akkori igazgató úr volt, akikkel ők együtt, mint biológia tanárok találták ki, hogy nagy szükség lenne egy ilyen tehetségek felkutatására szolgáló versenyre. Itt először csak a városban, megyében indult el ez a verseny, és néhány év múlva teljesedett ez ki országos versennyé. Eleinte csak 2 kategória volt, első és második kategória, aztán később lett ez 3 kategóriás verseny, mint most, úgyhogy így ez volt az indulás. Verseny névadójának dr. Árokszállási Zoltánt választották ki. Árokszállási Zoltán tanár úr iskolánk egyik volt tanára, akinek a hatására rengeteg tanítvány választotta a biológiát pályájául, biológusként biológiával kapcsolatos pályákat választotta. Ő igazából egy kutatótanár volt, aki gombákkal foglalkozott kutatásként. Nagyon sok túrát vezetett a Bükkbe, és ő rajzolta, írta például az Ehető és Mérges Gombák című könyvnek a köteteit. Rengeteg természeti kutatást végzett, borzasztó nagy hatású volt, kimagasló tanáregyéniség volt, úgyhogy így méltán őt választották a verseny névadójának, és így próbálunk tisztelegni is az ő tevékenységének ezzel a versennyel.
Ahogy ön is említette, városi, megyei, regionális, majd országos versennyé vált ez a megmérettetés. Miben rejlik a sikere? Ezt hogy lehetne megfogalmazni?
Hát az első, amiben a verseny sikere rejlik, az az, hogy ez tananyagra épülő verseny. Igaz, hogy kell azért plusz dolgokat is megtanulni a gyerekeknek a tananyagon kívül, de a zöme, a tananyag, a kiírásban kért tananyagok zöme az a tanórához kapcsolható. Gyakorlatilag aki erre a versenyre készül, az egyben az érettségire is készül, mert ugyanazok a témák fordulnak elő a versenyen is, amik az érettségin előfordulnak, és ez így volt a régebbi érettségi rendszerekben is, amik ugye most a mostani megelőzték az előző 20 évben is, tehát mindegyikhez tudtunk alkalmazkodni, mindig frissítettük a kiírásunkat az akkori, éppen aktuális érettségi követelményekhez és kerettantervekhez. Ez az egyik. A másik sikere, hogy nagyon kevés biológia verseny van, országos szintű, ami ehhez hasonló. Nagyon összetett olyan szempontból, hogy a döntőn azért többféle feladatnak is meg kell felelni a tanulóknak, de egyéni versenyben hasonló verseny nincs. Tehát ahol egyénileg versenyeznek a gyerekek. Ez emiatt nagyon sikeres.
És itt már, ha érintőlegesen el is hangzott egy-két típus a feladatokat illetően, akkor ha szólhatunk a folytatásban a verseny felépítéséről, további feladat típusokról és a döntőig vezető útról, hiszen több fordulós versenyről beszélünk.
Először is az fontos, hogy a verseny 3 kategóriában van meghirdetve. Az első kategória 7.-8. évfolyamos tanulóknak, a második kategória 9.-10. évfolyamos tanulóknak, a harmadik kategória pedig 11.-12. évfolyamos tanulóknak van meghirdetve. A kiírás is ennek a tananyagnak megfelelően, az adott korosztálynak a kerettantervében meghatározott ismeretanyagnak megfelelően van. Ami mindenkinek közös, az faismeret. Magyarországi növény- és állatfajokat kell tudni felismerni, és nemzeti parkok. Minden évben 2 kiválasztott nemzeti park van, amivel kiemelten foglalkozunk, és ezek megjelennek a témákban. Hogy ezek azok, amik pluszok így a tananyaghoz kapcsolódóan. A másik, hogy 2 fordulós a versenyünk. Az első fordulót az december folyamán szoktuk megszervezni, ezt minden iskola, minden jelentkező iskola saját iskolájában szervezi meg. A feladatlapokat aznap reggel küldjük ki, amikor a verseny van, és sokszorosítás után, akkor ott az iskolában délután felügyelő tanárokkal, amit az érettségit ugyanúgy megszervezik, és ennek az eredményeit beküldik postán, tehát a megoldó lapokat elküldik, és akkor mi így az elért pontszámok alapján választjuk ki a legjobb tanulókat. Na most általában az az eljárás, hogy a jelentkezőknek maximum a 10%-át válogatjuk ki a döntőre, de mivel azért itt 2 nap alatt szóbeli és írásbeli forduló is van, tehát nagyon sok gyerek nem tudunk ennyi sokat a döntőbe vállalni, ezért maximum 30 főben szoktunk megállapodni. Tehát kategóriánként maximum 30 fő, de legalább a 10%-ot igyekszünk azért a jelentkezők 10%-át a döntőre bejuttatni. Nyilván itt mindig a ponthatárok attól függően, hogy milyen pontszámokkal jönnek az első fordulóról az írásbeli. És akkor a döntőben pedig ugyanígy van egy hasonló írásbeli forduló, tehát van egy ilyen tesztes, ábrás, probléma jellegű feladatokat tartalmazó, elég összetett feladatlap, és ezen kívül van egy faj ismereti teszt, amit az előbb már említettem, hogy 200 faj van előzetesen kiadva, amiket képről kell felismerni. És ez mindenkinek egyforma, mindenki egyformát ír, egy diavetítés alapján kell felismerni a fajokat. 10 növény és 10 állatfaj szokott ebben benne lenni. A harmadik része pedig egy szóbeli forduló. A szóbeli forduló előre kiadott tételek alapján történik, független zsűri előtt. A zsűriben neves szakemberek vesznek részt, professzorok, ökológusok, biológusok, tanárok. Minden kategóriában igyekszünk tanárszakost is. Szakértő tanárokat szoktunk felkérni a feladatra. 3 fő zsűri van. A zsűri előtt húznak a tanulók egy tételt. Van rá felkészülési idő, mint az érettségén is szépen elmondják. És ami új elem, ezt néhány éve vezettük be, hogy emellé a tétel mellé van egy B tétel, ami viszont nincs előre kiadva. Ez egy probléma feladat megoldás szokott lenni, ábraelemzés, diagramelemzés, valami olyan gondolkodtató feladat, amire igazából úgy nem lehet nagyon készülni, hanem ott helyben kell ezt megoldani a tanulóknak. Úgyhogy nagy sikere van az előző évek tapasztalatai alapján, nem könnyű felkészülni erre. Úgyhogy ezek szoktak lenni a döntőm.
Itt a lexikális tudáson túl azért olyan készségeket is jó, ha elő tud hívni a diák, ami segíti ezeknek a feladatoknak a megoldását. Ez egy nagyon összetett terület.
Igen, ez így van, tehát azon kívül, hogy tudni kell a tananyagot, azon kívül számot kell tudni adni problémamegoldó képességekről, számot kell tudni a kommunikációról, hogy ezt hogy tudja elmondani a tanuló, hogy tudja összefoglalni a lényeglátásról, aztán tényleg elemzési készségektől kezdődően nagyon-nagyon sokféle területet megmozgatunk. Ráadásul sok esetben ilyen határterületek is előkerülnek, ami nem csak egy tudomány, hanem azért ilyen határterületi problémák is elő szoktak fordulni, és bizony azokban is jártasnak kell lenni. Úgyhogy ez elég összetett.
Hogyan értékelni az idei megmérettetést a diákok részéről, esetleg milyen visszajelzések érkeztek, mennyire közösségformáló egy ilyen esemény, hiszen az ország számos gimnáziumából, ugye több városból érkeznek a fiatalok.
Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tehát tényleg itt Kaposvár, Keszthely, Győr, Pannonhalma, Hódmezővásárhely, Szeged, Debrecen, minden területéről az országnak, és a döntőre is bejutott 35 iskola tanulója, úgyhogy itt azért a legnevesebb iskolák biológia tanárai találkoznak, és tanulói találkoznak. Na most a nagyon messziről érkezők kollégiumokban kapnak szállást, és már csütörtök este megérkeznek, tehát már ott van egy találkozó pont, ahol a több iskolának a tanulói és tanárai tudnak együtt már beszélgetni, de adunk rá lehetőséget is, hogy a kollégák itt találkozzanak. Ugyanis a rendezvényhez kísérő rendezvények is kapcsolódnak. Ilyen például minden évben egy természetfotó kiállítás, amit aznap nyitunk meg, amikor a verseny van, illetve szakmai előadást szoktunk szervezni még a kísérőknek. Az idén ezt Vetlényi Dávid tanár úr a Bármadas gimnáziumból Darwin nyomában című előadását hallgathatták a kollégák is. Itt is adunk lehetőséget egy kicsit a beszélgetésre a kollégáknak, hogy együtt eszmecserét tudnak folytatni, megosztják egymással a tapasztalataikat. És az idén sikerült egy olyan eseménnyel is kiegészíteni a versenyünket, ami eddig még nem volt. Egy közös vacsorára tudtuk invitálni a kísérő tanárokat péntek este, ahol szintén nagyon-nagyon jó hangulatban és nagyon tényleg egy szoros együttműködésben tudtunk a kollégákkal együttműködni, beszélgetni, nagyon jól sikerült. Jó visszajelzéseket kaptunk. A versenyről egyébként a gyerekek mindig azt szokták mondani, hogy nehéz. Tehát, hogy nehéz, összetett, nehéz rá felkészülni, sokat kell rá tanulni, ugyanakkor viszont nagyon jó élményekkel szoktak elmenni a gyerekek, ugyanis minden gyereket jutalmazunk. Aki ide eljut, azokat a tanulókat, mindenki kap valamilyen jutalmat. A legtöbb jutalom az könyvjutalom a tanulóknak, tényleg minden helyezés kap valamilyen, ha csak egy kicsike kis könyvet is, mindenki kap emléklapot, és hát ahogy haladunk így előre a díjazásban, ugye egyre értékesebb ajándékokat kapnak a gyerekek. Az első három helyezett minden kategóriában kap még külön oklevelet is, a tanára is, és ő is, valamint az első helyezett kap még egy serleget megfelelő felirattal, és az egész versenyben a legeredményesebb versenyző, akit a zsűri dönt el, hogy ez kicsoda, egy fődíjat kap, ami egy dodó bronz szobor. A verseny fődíját a Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Alapítvány ajánlja fel minden évben, ez a bronz dodó szobor. Gyönyörű, és mindig megkapjuk tőlük, egy külön oklevéllel van ellátva, úgyhogy ez nagyon nagy dolog, amikor ezt valaki megnyeri. Úgyhogy ennek nagyon szoktak örülni.
Az idei évben ki kapta a fődíjat, ha megemlíthetjük, illetve ahogy el is hangzott, ugye három kategóriában mérettettek meg életkor szerint a fiatalok, hogyha itt a helyezetteket megemlíti tanárnő.
Az első kategóriában a Deák téri evangélikus gimnáziumból Tarcsai Abigél lett az első helyezett. A második kategóriában a Tóth Árpád gimnáziumból Debrecenből Vidanelli lett az első helyezett, és a harmadik kategóriában pedig a Városmajori gimnáziumból Simsai Vince lett az első díjas. Amit még nem mondtam eddig, hogy a kiemelkedő szóbeli feleletekért is szoktunk külön díjakat adni. Ezeket a külön díjakat a Büki Nemzeti Park felajánlásából szoktuk átadni. Az idén ezt 5 tanuló is megkapta. Fodor Csenge a Szegedi Tudományegyetem, Bátor István gyakorló gimnáziumából, Kocsis Krisztina Debreceni Református Kollégium gimnáziumából, Szabó Dorottya Kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumból, Várajai Dóra és Kálmán Paulina pedig a Révai Miklós gimnáziumból, Győrből kaptak ilyen külön díjakat. A versenynek a fődíját, a dodó szobrot, a Városmajori gimnázium tanulója, Simsai Vince kapta a harmadik kategóriából.
És itt végezetül, hogyha még arról szólhatunk, hogy a fiatalok életében mit jelent még az elhangzottakon felül a versenyen való részvétel?
Nagy motiváló erőt jelent ez a verseny most már olyan szempontból is, hogy a helyezések alapján pluszpontokat is lehet szerezni a felvételi eljárás során. Hát most még leginkább természettudományi karokon, biológus szakokon, biológiával kapcsolatos szakokon fogadják el ezt a versenyt, de nagyon nagy célunk lenne, hogy minden egyéb ilyen biológiával kapcsolatos karok elfogadják a versenyünket, mint pluszpontot. Nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a versenyt biológiai, olimpiai válogatóversenynek is tartják a szakemberek, a kollégák. Most is elhangzott egy ilyen vélemény az egyik kollégától, hogy ő úgy tekint erre, hogy az OKTV után a második legnagyobb verseny biológiából erre a versenyre, és ez nagyon jó érzés nekünk, hogy így azért a kollégák ezt így tartják számon, ezt a versenyt. Ami motiváló lehet nem a tanulóknak, hanem a tanároknak, hogy bekerült a versenyünk a köbüki pályázatba, ami a tanároknak ugye egy ilyen tehetséggondozással kapcsolatos lehetőség arra, hogy elismerést kapjanak valahol az eredményeikre, és ebben is szerepel az árokszállási verseny, hogyha itt eredményt érnek el, akkor ugye sikeresebben tudnak pályázni ezen a pályázaton, ami szintén azért a tanároknak is egy motiváló erő. A versenyünkre a zsűritagok is nagyon szívesen jönnek. Vannak már olyan zsűritagjaink, akik hát évek óta, 20 éve, 25 éve visszajárnak hozzánk, és mindig nagyon szívesen jönnek, és mindig mondják, hogy alig várják, hogy megkapják a levelet, hogy na mikor lesz megint a verseny. Ilyen zsűritagok például dr. Mikóné, dr. Hamvas Márta, a Debreceni Egyetem Biológia-Ökológiai Intézetének növénytani tanszékének docense, vagy Súlyok József biológus, aki a Büki Nemzeti Parknak a biológusa, vagy ugyanilyen még Boda Pál ökológus, aki az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának a munkatársa, vagy mondhatnám még professzor dr. Szabó Györgyöt a Debreceni Egyetemről szintén, aki a Földtudományi Intézetben tanszékvezető, De vannak olyan kollégák is, akik nem olyan nagyon régóta, csak néhány éve kapcsolódtak be a zsűri munkájában, mint dr. Ficsor Márk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontjának biológusa, vagy Molitoris Zoltán, aki biológia földrajz szakos szakértő kolléga. Polák Péter például az idény kapcsolódott be a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium biológia szakos tanára, igazgató helyettese, vagy az idén kapcsolódott be szintén professzor dr. Papp Zoltán, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának tanszékvezető professzora, illetve dr. Erős Honti Zsolt, a Budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium igazgatója, biológia tanára, aki idén még zsűri tag volt. Ők is nagyon szívesen jönnek, és tényleg úgy mennek el, hogy legközelebb is csak hívjuk őket, és ha tehetik, akkor itt vannak, és nagyon-nagyon szívesen jönnek csillogó szemeket látni a sok érdeklődő diákot, tehát számukra is egy borzasztó motiváló dolog ez, hogy itt ezen a versenyen ilyen ügyes, okos gyerekekkel találkoznak.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, a beszámolót.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, 27. alkalommal rendezték meg a dr. Árokszállási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnáziumában. Az idei megmérettetésre 900 tanuló jelentkezett, mintegy 55 iskolából, az ország számos pontjáról. Tudtuk meg az előző percekben Szepesiné Medve Judittól, az intézmény biológia-kémia szakos tanárától, a verseny főszervezőjétől. Kisné Veres Viktória interjúját hallották.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, hamarosan kiderül, kinek ítélik oda idén a Balogh Rudolf díjat, amelyet kiemelkedő fotóművészeti tevékenység elismeréseként adományoznak minden évben március 15-én. A Magyar Fotográfia legrangosabb szakmai díját 2025-ben Papelek fotóművész mellett Dombóvári Tibor Bumbi miskolci búvárfotós vehette át. Munkásságának elismerése különleges volt, hiszen első alkalommal tüntettek ki a díjjal természetfotóst, másrészt ő az első miskolci fotográfus a díjazottak között. Dombóvári Tibor különleges fotói gyakran jelennek meg a National Geographic magazinban. Az utóbbi években felvételei éjszaka a nyílt tengeren való merülés során készülnek. A következő percekben a kitüntetés apropóján készült beszélgetésünk rövidített változatát hallhatják. 40 év munkája van a díj mögött, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a pályád megkoronázása. Mit éreztél akkor, amikor értesültél az elismerésről?
Hát ez egy nagyon fura érzés volt, egy remegés is, meg melegség is egyszerre futott át rajtam, meg hát persze ilyenkor az ember, ha kritikus önmagával, akkor még azt a kérdést is felteszi, hogy biztos, hogy én ezt megérdemlem. És ez részemről nem áll szerénység. Ennek a díjnak most az én esetemben az az érdekessége, hogy első természetfotós vagyok, aki ezt a díjat megkapta. És Miskolci lakos, aki Balogh Rudolf díjat kapott.
Arra kérlek, mutasd be egy kicsit a díjat, illetve Balogh Rudolfot, az elismerés névadóját, bár a szakmabeliek számára szükségtelen, a hallgatók nem biztos, hogy ismerik.
Balogh Rudolf a magyar fotográfia kezdeti időszakának egyik legnagyobb figurája volt. 1870 vagy 80-as évek elején született, de már 1905-ben önálló kiállítása volt. Minden fotózott, igazán univerzális és rendkívül termékeny fotós volt, és utcai életet, mai szakszóval streetfotótól kezdve falusi életet, színházi eseményeket, politikai eseményeket fotózott. Rendkívül aktív élete volt, sokan elődjüknek tartják a néprajzi fotósok, a sajtófotósok, az eseményfotósok, úgyhogy a magyar fotográfia egy kitüntetett figurája.
És úgy tudom, hogy 1992 óta adják át az arra érdemes fotóművészeknek, illetve fotóriportereknek.
Vagy fotótörténész, tehát a fotográfiával foglalkozó. Tehát nem csak fotóművészeket, hanem akár fotóesztétikával, vagy fototörténettel foglalkozókat is kitüntetnek ezzel a díjjal. Évente kettő főt.
Mivel itt az elmúlt 40 esztendő pályájáról, munkájáról van szó, azért repüljünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Mibe szerettél bele először? A fotózásba, vagy a búvárkodásba?
Ez érdekes, mert hamarabb fotóztam, a búvárkodás sokkal később jött. Én 16 éves korom körül kezdtem fényképezni, és akkor már volt is egy akkor nagyon menőnek számító fényképezőgépen Praktika Super TL, amire egy egész nyáron át dolgoztam, hogy megvehessem, és hát a földesbe jártam, sokszor elmondtam már, de igazából nem tudok elég hálás lenni, amikor Hevesi Attila nevét mondom ki, ő általa vezetett természetjáró szakkörnek voltam oszlopos tagja, és ott többen fotóztak már, és akkor voltak ilyen diavetítési szeászok, és kvázi én ezt megirigyeltem, hogy ezzel sikert lehet elérni a lányoknál, vagy milyen menő dolog, és én teljesen autodidakta módon tanultam meg fotózni, újságokra fizettem elő, könyvtárokba ültem hosszasan, külföldi fotómagazinokat olvastam, úgyhogy a pár év alatt én úgy gondolom, hogy a fototechnikáról, az akkoriról napra kész információim voltak, de nem voltam különösebben más, mint egy amatőr természetfotós. Addig a pillanatig, amikor ez is már ismert sztori, de hozzátartozik az életemhez, az egy lényeges pillanat volt, amikor 1985-ben, tehát immár a 40 éve, elmentünk kirándulni, csavarogni. Ez a volt földesista társaságból öten, és akkor ott alkalmam volt búvárkészülékkel egyet merülni. Én addig nem merültem búvárkészülékkel, pipával, szemüveggel, vagy a snorkel, a pipa, uszonnyal, az Adrián, a Fekete-tengerben, meg Nyéken úszkáltam meg érdekelt mindig is gyerekkorom óta a víz alatti élőlények, vagy a víz alatti világ. Na és ez a kubai utazás egyszerűen átállította a gondolkodásomat. Úgy gondoltam magamról, hogy értek valamit a fototechnikához, elvileg még mérnök is vagyok, tehát ez nem fog nekem problémát okozni, és ezt meg kell tanulni, hogy hogyan tudom lefotózni a víz alatti világot úgy, hogy az másoknak is tetszen, és megpróbálják mások is ugyanazokat az érzéseket érezni, mint amikor én megnyomtam az exponáló gombot. Szerintem ez a jó fotónak az egyik ismérve, hogy hasonló gondolatok jutnak a néző eszébe, és ha ez így van, akkor a fotós már azt mondhatja, hogy valamennyi sikere van, hogyha sikerül az üzenetet átküldeni.
Igen ám, de a 80-as években, mert hogy ugye a 80-as évekről beszélünk, sokan foglalkoztak természetfotózással, de víz alatti fényképezéssel azért én úgy tudom, hogy nagyon kevesen, különösen Magyarországon. Hogyan lested el a víz alatti fotózás praktikáit? Volt-e mentorod?
Nem, én ezt is teljesen saját kútfőből próbáltam elsajátítani. Fiatalabbaknak mondom, hogy akkor még nem volt internet, és hát korlátozottan tudtunk hozzájutni ilyen dolgokhoz, és hát ez egy elég nehézkes időszak volt. Később én teljesen magányos farkas voltam a búvár fotózás területén, amikor én elkezdtem, ahhoz képest, tehát hogy nekem nem voltak búvár fotós ismerőse, mikor később megismerkedtem az idősebb magyarországi búvár fotósokkal, akkor már nekem már jelentek meg Nyugat-Európába képeim. Tehát ezt is magamtól tanultam meg, és hát mai napig próbálom követni a legújabb technikai trendeket, meg nem telik úgy el nap, hogy ne foglalkoznék fotózással. Tehát ez egy...
És hát iszonyatos a különbség azok között, a gépek között, meg eszközök között, amelyek a 80-as években voltak, és ami már most rendelkezésre áll.
Hát a képeket tekintve én azt mondom, hogy nem. Nyilván a technika az óriásit fejlődött.
A technikára értettem, igen.
Mert amúgy egy fotónál teljesen mindegy, hogy az milyen eszközzel készült, a végeredmény számít, de nyilván más alkotásokra is ezt el lehet mondani, hogy a technika az csak legfeljebb közvetítője a dolognak. Úgyhogy igazából, és úgy általában az esztétika törvényei, azok több ezer évesek talán, úgyhogy azok is állandóak. Én talán azért, hogy legyek egy kicsit álszerény, azért lettem sikeresebb már az elején is, magyarországi viszonyokról beszélek egyenlőre, mert én azt mondtam, hogy ugyanazok a szabályok érvényesek egy víz alatt készült fotóról, az alkotott véleményünk, csak ugyanazok a szempontok lehetnek, hogy az a fotó jó-e, esztétikus, van-e benne valami, megáll rajta a néző tekintete, és az teljesen másodlagos dolog, és én azt nem is nagyon szeretem, amikor valami, talán mostanában már nem, de még 10-20 éve még a búvárkodás is olyan dolog volt, hogy hú, az életüket kockáztatják, hogy készítsenek egy jó fotót. Ez így nem igaz. A búvárkodás az ez viszonylag egyszerű technikai sport, el kell végezni egy tanfolyamot, és a cél az, hogy az eszközt, ami a hátadon van, meg a szádban, meg a lábadon, meg a szemeden, azt úgy használd, hogy észre se vedd, hogy az rajtad van, és akkor fogod tudni élvezni azt a világot, azt a víz alatti világot, ami szerintem fantasztikus, izgalmas és fantasztikus, szép dolgokat lehet látni.
Elsősorban a koralltengerek vonzanak téged. Mi ennek az oka? Van különösebb oka?
Hát nyilván ez a bevésődés, ez az imprinting lehet, mert hogy először készülékkel a kubai trópusi tenger, a Karib-tengerbe dugtam a fejem először, és hát nyilván ez egy olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy igazából engem ezek érdekelnek, persze nagyságrendek a trópusi vagy koralltengerek, ez majdnem szinoníma, az a lényege, hogy rendkívül kis területen, néhány száz négyzetméteren, vagy amennyit be tudunk tekinteni, egy vízra 10-20-30-40 méterre lehet esetleg áll, olyan fantasztikus élőlény közösség van a koralltengereknél, több ezer fajt, ebből több száz, vagy akár ezer gerinces élőlény, és mindegyik színes, és a másik fiziológiai kaland a búvárkodásban, hogy súlytalanul lebegünk. Tehát minden helyzetben, minden mélységben van rajtunk egy ilyen eszköz, amivel tudunk levegőt fújni, vagy leereszteni, szerintem mindig súlytalanak vagyunk, és mint a űrhajós az űrben, csak ott a nagy semmi van, itt pedig millió izgő, mozgó, színes, kicsi, nagy élőlénnyel találkozhatunk, és ezek az érdekes, igen, hogy nem félnek. Nem félnek az embertől, van néhány élőlény esetleg, ami fél, de az élőlények többsége nem fél az embertől, és hát ez nem csak olyan, mint hogyha sétálnánk egy gyönyörű erdei mezőn, ahol gyönyörű vadvirágok nőnek, de hát mi csak sétálni tudunk a földön, itt pedig repülünk, megnézhetjük felülről, alulról, oldalról, mert hogy teljesen súlytalanul lebegünk a vízbe, ez fantasztikus élmény, és hát a fotósnak is ez azért a földfelszín feletti természetfotósként ez óriási előny lehet, hogy ugyanazt a motivumot, sicsúgy, hip-hop, más néző pontból is, más látószögből is meg tudja mutatni az embereknek. Még a föld felszínén, hogyha valahol letáborodik, lesátorba, akkor csak ami előtte van, az, és csak azban az egy nézőpontból nézheti. Tehát persze, jó, hát egy csomó technikai probléma van, nagyon sok kütyüt kell használni, bonyolult az egész rendszer, de megtanulható, áttekinthető, és akkor ez egy óriási élmény.
Számodra mit jelent a jól sikerült fotó? Mitől lesz jó egy fotó? Szerencsén is múlik, vagy pedig türelmen?
Mind a kettőn, de a legfontosabb szerintem a tehetségen múlik. Tehát ha ugyanaz a látvány elé kerül, vagy ugyanaz a helyen fotóznak, most földfelszínénről beszélek, más-más fotós ugyanazt a dolgot másképp látja. És a jó fotó szerintem az, ami mellett az ember tekintete nem tud elsiklani, meg kell állni, és pillanatra rá kell tekinteni. Ennek több oka is lehet, hogy miért állunk meg egy képőt, vagy mert nagyon szép, esztétikus, gyönyörű, színes, vagy pont akár ennek az ellenkező, az is nagyon izgalmas lehet, vagy nagyon érdekes szituációt látunk, olyat esetleg, amit már ismerünk, de ez egy olyan szemszögből mutatja, vagy olyan kompozícióval, ami teljesen szokatlan, tehát lehet legközönségesebb élőlényekről is nagyon jó fotót csinálni, ha valaki érti a szakmáját. Illetve hát lefényképezni esetleg olyan élőlényt, ami ritka, ami nagyon nehéz találkozni vele, és ha nézősen nagyon lát ilyen élőlényt, az is egy jó fotónak számít, hiszen meg kell állni, megnézni, mi a csoda ez, amit most látok. De amúgy már mondtam, de ehhez ragaszkodom, és amikor búvárfotósokkal beszélgetünk, akkor ezt mindig megerősítem, hogy amúgy pedig a jó vízalatti fotó ebből a szempontból nem különbözik a nem vízalatti fotótól. Annak jónak kell lenni, és kész. Az, hogy vízalt vagyunk, az nem ad hozzá semmit, és nem is vonna el belőle semmit. Ha az nincs jól lefotózva, akkor az nincs jól lefotózva, és hiába vízalt voltunk, de hát ez nem jó fotó. Tehát önmagában az, hogy valaki víz alatt fotózik, az még szerintem önmagában nem nagy dolog a külső embernek. Amúgy egy embernek pedig óriási kaland lehet, hogy visszanézni azokat, amit ő látott.
Van-e kedvenc fotóalanyod a víz alatt?
Ezek változtak időnként, tehát e tekintetben nem vagyok hűséges. Nem vagyok hűséges, mert beleszeretek bizonyos élőlényekbe, és akkor van-e, csak egy darabig megpróbálok csak azzal foglalkozni. Most mondok példát, volt időszak, amikor a bohócfalak voltak a mániáim, és tényleg már erőszakkal kellett leszoktatnom magam róla, mert már mindenhogy lefotóztam, ahogy én letudtam, már igazából. Aztán most legutóbb például ezek a nyíltengeri éjszakai merülések lettek a mániáim. Itt elsősorban persze jó fotót, de itt aztán lehet talán olyan csuda élőlényeket, amelyekről eddig nem nagyon láttunk fotót, főleg jó fotót nem, és ez egy fantasztikus kaland, amúgy az éjszaka nyílt vízen, több száz méteres mély tenger vízben 10-20, maximum 30 méter mélyig merülni, de kint a szabad nyílt óceánban, és ott éjszaka a buvárlámpák fényére olyan élőlények jelennek meg, amelyek ritkán láthatunk, ezek között még olyan is akadhat, amelyek még a tudomány nem írt le, de nagyon sok lárva állapotú élőlény van, amelyeknek a kifejlett példányait ismerjük máshonnan, akár koralszilten, nem feltétlenül a nyílt óceánon, de vannak olyan élőlények, amelyek egész életüket a nyílt óceánon töltik. Ez olyan hasonló lehet, mint a sivatagi élőlények is, hogy ott a sivatagban is úgy körül tekintünk, nincs semmi. De aztán éjszaka megváltozik, mert előbújnak a homokból különböző élőlények, amelyek nappal elbújnak, mert a napot meg a forróságot nem bírják elviselni. Ez hasonló, de szerintem sokkal izgalmasabb a nyílt tengerek éjszakaja. Ez egy közismert tény, bár nem egy olyan régen, hogy az egy napon belül megvalósuló, nem tudok jobb kifejezést használni, a biomassa vándorlás, tehát élőlények tömege, vándorlás napi szinten a tengerekben jön létre. Tehát a sivatagként a kristálytiszta, de amúgy élettelennek tűnő nyílt tengerekben, ahol aztán persze a delfinek, cápák, bálnák, de azért nem olyan gyakran látunk ilyenket, általában nagy üres csupasz sugatagat látunk. Éjszaka ez megfordul, a mélyen lévő élőlények felemelkednek táplálkozni, mert nyilván felsőbb réteg az melegebb, és ott több az olyan élőlény, vagy tápanyag inkább azt mondja, ami szükséges ezeknek az élőlényeknek, és ahogy felkel a nap, ezek újra eltűnnek. És ezek óriási mennyiségben, ezek nagy része pici, 1-2 centis, maximum néhány centis élőlények, és ezekre vadászni fényképezőgéppel nagyon nagy kaland.
A National Geographic-ben folyamatosan jelennek meg fotóid. Melyek azok a fotók, amelyek számodra a legnagyobb sikert hozták?
Hát nyilván van egy fotóm, amivel a BBC-n a legrangosabb természetfotós pályázat, az év természetfotós a pályázaton, fődíjat nyert a Barracuda portrém, de van még egy pár olyan kép, ami szerintem jobb annál, mint hogy nem nyertem vele sehol, és aztán vannak gyengébb képeim, amelyeket meg szerette a közönség, vagy a zsűri.
Vagy kérdezhetném úgy is, hogy melyik hozta meg számodra úgy igazából az ismertséget, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.
Hát én ezt nem tudom meg, hogy egyáltalán ismert vagyok-e. Egy biztos, hogy nekem fotóim sokkal hamarabb jelentek meg Európában, címlap fotóként is, mint Magyarországon. Én nagyon nem foglalkozom, Magyarországon nem volt aktív, inspiráló buvárfotós környezet. Ez nagyképűnek tűnik most, de nem akarom kimondani, mert nagyon nagy, tehát, hogy én nem a legjobb magyar buvárfotós akartam lenni, hanem a világ legjobb buvárfotós akartam lenni. Nyilván nem vagyok az, mert messze vagyok én ettől, hogy ilyet kimondhassak, de hogy nekem ez volt a célom. És én megpróbáltam arra fele kacsingatni, meg nézegetni, ahol tanulni lehet. Tehát jártam ki fesztiválokra, előfizettem speciális, kimondtam vízatti fotós újságra, és akkor én úgy, hát ismert név voltam már a 90-es évek elején Németországban, Ausztriában, Franciaországban, tengeren túl annyira nem, de Európában már ismert volt a nevem.
Olyan elérhetetlennek tartod ezt a célt? Tehát azt, ja, hogy te hát a világ legjobb fotósa legyen?
Nem, hát ez már szóba se jött a korom véget, se még aktívan buvárkozom, úgyhogy még fogom a fényképezőgépet a víz alatt, de már az a tűz, az a láng már azért kezd kialudni, meg szerintem a tehetség is az egy múlandó dolog, szóval ezzel szembe kell nézni. Én nyilván ameddig fogok tudni járni, addig fogok buvárkodni, és nem nagyon fogok fényképezőgép nélkül vízbe ugrani, tehát ameddig, addig én ezt fogom csinálni, de már az idő elhaladt. Én ezzel tisztában vagyok.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Dombóvári Tibor Bumbi miskolci búvárfotóssal beszélgettünk, aki 2025-ben állami kitüntetésben Balogh Rudolf díjban részesült munkássága elismeréseként.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Mm-hmm.
I'm going to go to the hospital.